Itt azt lássam. Próbálj csak valamit mondani, hogy lássam a felvétel technika, hogy vesz téged most.
Percekben. Jó
Még
lettem.
valamit mondjál?
Máma reggel kicsikét későn kértem, nem aludtam, jó voltam máma misére, kedves feleségemmel együtt voltunk, máma gyomtam és áldoztam is.
Ó, oh, halleluja! Jól van, drága, jó lesz. Úgy látom a technikai rész most már. És akkor a technika az elindult, és akkor kérlek, hogy mutatkozzál be, és amit úgy fontosnak tartasz, akkor mondd el az olaszországi Mária Rádió hallgatóinak, mit cselekedett benned a Jóisten.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindenek előtt a kedves Mária Rádió hallgatókat. Sebestyén József vagyok, Erdélyből, Farkas lakáról. 35 éves család, apa, két gyönyörű gyerekünk van, és egy aranyos, kedves feleségem, akinek nagyon-nagyon sokat is köszönhetek, ugyanis ő volt az egyik személy az, aki Isten útjaira sikerült vezérelnie engemet. Kis magánvállalkozásunk van, abban dolgozunk, szabad óráinkban együtt ápoljuk a kapcsolatot, úgy egymás közt, mint az Isten felé vezető út szorosabb kapcsolatát. Valamikor szép fiatal koromban, hogyha lehet így fogalmazni, én ilyen vasárnapi katolikus szülőknek születtem gyerekeként, és úgy is nőttem fel. Egészen addig voltam én ez a vasárnapi katolikus gyerek, amíg meg nem történt az életünkben egy nagy baj, hogyha lehet így fogalmazni, ami helyesebb útra terelt. Na most, hogy ez a nagy baj, hogyha lehet bajnak nevezni, Istennek egy biztos, hogy a Isten kezének látható munkája volt, ami történt rajtam, ugyanis azelőtt már egy jó párszor megpróbált engemet a helyes útra terelni, tehát többször kivett úgymond a haláltorkából, többször próbált figyelmeztetni, hogy bizony nem helyes úton járok, de nem volt akkor még nyitott a szívem, nem volt nyitott a lelkem, hogy én ezeket a jeleket, hogy észre tudjam venni, hogy fel tudjam rájuk figyelni. 2005 augusztusában történt, akkor már megvoltam nősővel, megvolt a kedves felesége, akinek akkorjában bizony sok keserves percet okoztam, sokat sírt, sokat imádkozott ő, már akkorjában néztem, de hát akkor még nem volt eljével az idő, hogy gondolom, hogy az imáj meghallgatásra találjanak. Tehát 2005 augusztusában történt egy olyan, hogy egy ismerős kérésére, és nem is nagy kérésére, egy rablásban részt vettem. Ennek ugye komoly okai, törvényszéki következményei lettek, de rengeteg anyagilag is nagyon-nagyon megterhelő volt ez úgy a mi, mind a szüleinknek a számára, és úgy is az lett a vége, hogy 2007 februárjában egy 4 éves börtönbüntetést szabtak ki rám, amit akkor elkezdett, el is kellett kezdeni. Tehát 2007. február 7-én kerültem én börtönbe, amikor is, tehát nyilván mondhatom, hogy Istentől nagyon-nagyon távol állva, valahol a mélységek mélyén éltem én az életemet. Tehát nem volt akkor számomra probléma egy hazugság, vagy egy káromkodás, vagy akár embertársaimnak a kihasználása. Tehát olyan félig meddig a világi életet értem én akkorjában. börtönbe kerülésemkor úgy éreztem, hogy összedőlt a világ, hogy nincs tovább. 4 éves börtönbüntetés elé nézve az ajtók, vasajtók, zárjaik kattantak a hátam mögött. Teljesen összeomolva voltam testileg, lelkileg. Akkorjában már odabent a rácsok mögött az öngyilkosságon is bizott, elég sokat gondolkoztam. De a kedves feleségem, aki egy őszinte, aranytiszta szívű, kicsi hölgyem, aki akkor még akkor is, tehát ilyen keserűségek után, amiket okoztam neki, akkor is még hitt bennem, bízott bennem, és imádkozott értem, és próbált vigasztalni, hogy ne lúsulj kicsi Jocó, mert az Isten szerető embereknek minden a javára válni. Biztos, hogy Istennek térve van, hogy te ide kerültél. Biztos, hogy Isten valamit akar az életedbe. Hát ez nekem nagyon-nagyon nehéz volt elfogadni, sőt, hónapokon keresztül hiába magyarázott nekem, hiába mondott bármit is. Nem igazán voltam hajlandó elfogadni, nem igazán voltam hajlandó én. Még a vigasztalását se igazán meghallgatni. Én csak azt láttam én akkor magam előtt, hogy rácsos ajtók, rácsos ablakok vesznek között, össze vagyok zárva a társadalom peremére kiszorult emberekkel, és közben otthon van szabadon a barátaim, ott van kint a feleségem, a 2 gyerekem, vajon ők hogy élnek, mit csinálnak. Én, mivel hogy én voltam a pénzkereső a családban, akkor most vajon mi lesz velük, hogy lesz velük. Na de hát, milyen is az Isten, nagyon-nagyon gondját viselte a kedves feleségemnek, gondját viselte a családomnak. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát úgymond ajándékot adott a feleségemnek a kezébe, amivel is tudta nevelni. Szinte szükséghiányában a gyerekeimet, fent tudott ő maradni, és mindaddig, amíg én onnan a börtönből kiszabadultam, addig még engemet is tudott támogatni. A bent létem alatt körülbelül egy olyan 4 hónap telt el, amikor is adódott a lehetőség, illetve adatva volt az előtt is, de nem igazán értem vele, hogy kimenni, mi úgy hívtuk, hogy a kapellába. Tehát katolikus papbácsi végezett a börtönpasztorációt, Koncsag László atya, és hozzájárogattunk ki misét hallgatni, esetleg szentírásból olvasni, rózsafűzért imádkozni. És ahogy én legelőször hozzá kimentem, akkor még nem is gondolkoztam, hogy hát eljött olyan hóna meg gyónja, az majd valahogy úgy később jött, de éreztem, hogy nekem oda valamiért mennem kell. Sűrűbben kezdtem hozzájárni, és a nagy fordulatot az első gyónásom tette nála, amikor is egy életgyónás után egy olyan elégtételt kaptam, hogy 3 hónapon keresztül naponta kellett elmondanom a rózsaszűzést. A fájdalmas rózsaszűzést kellett mondanom, de hát én azt se tudtam, hogy mi a. Azt se tudtam, hogy hogy kell. Én azelőtt, hogyha a rózsaszűzéről, hogyha hallottam, akkor ja Istenem, hát ez egy unalmas imádság, ez nem nekem való, én mindig kikerültem. Még csak a mondását is, vagy a helyet is, ahol mondja. Azelőtt, hogyha a templomba mentem, tehát szabad élet előtt is, tehát mindig a templomba csak az utolsó percekben, hogy nehogy azt az unalmas rózsafűzést kelljen hallgatni. Na de hát elégtételként nekem 3 hónapig a fájdalmas rózsafűzést kellett mondani. Szégyeltem a papbácsit volna kérdezni, hogy ez hogy is van, hogy is kell. Így hát levélben kérdeztem meg a kedves feleségemet, és ő magyarázta-e. Mondta el a titkokat, a bevezető hiszek egy üdvözlégy, mi atyánk, az üdvözlégyek és a titkok, meg aztán utána az öt titok a rózsafűzé folyamatában végéig. Nagy erőfeszítés volt azt ott minden nap odabán megtenni, hogy elmondani minden nap a teljes rózsafűzért, a teljes tizedet, főleg az első hónapban, viszont az első hónap után már annyira napom részévé vált, hogy már vártam azt az időszakot, vártam, hogy mikor tudok elcsendesedni a szavám, hogy elmondhassam. Tehát egy hónap után már vágy volt a szívemben, hogy mondhassam-e a rózsafűzét. Koncsa László atyához meg persze ki a kis kápolnában nagyon folyamatosan jártam, folyamatosan az atya támogatott minket, mármint engemet. Ő is azt hiszem, hogy látott valamit bennem, tehát többet foglalkozott velem, mint más elítélt társaimmal. És egy idő után a kis kápolna mindennapos látogatójává váltam. Nem szabad még azt elfelejtenem, hogy hát akkorjában még a Mária Rádiónak az adásai úgy mentek, hogy délelőtt magyarul, délután románul, vagy délután, vagy fordítva, igaz, a másik nap. A kedves feleségem hozott be egyszer nekem egy kis ilyen ellemes rádióstát, és ajánlotta, hogy hallgassam én ezt a fülhallgatóval, persze csak avval szabadot hallgatni, megengedték ezt az oda, mert amúgy a börtöntörvényen engedték rádiónak a hallgatását fülhallgatóval, hogy másokat ugye ne zavarjam. Nagyon sok olyan alkalom volt, amikor a magyar adást elejétől végéig hallgattam, amíg megkezdőjésétől egészen, na mindaddig, amíg kezdődött majd a román. Hát a románt azt azért nem, mert azt ott persze nem értettem én is annyira. Na de a Mária Rádiónak a léte, az ott elhangzott beszédek, az ott elhangzott énekek. Izabella, nem tudom, hogy szabad-e neveket mondani, a sejmes, kellemes hangja. Úgy szintén Marcsikának a hangja. Majoros Attilának a szeretetteljes férfi hangja, és az akkor igazgatónak, Mária Rádió műsor igazgatójának, Sejmes atyának a beszédei, ezek voltak azok, amik Isten igazából megszerettették velem akkor a Mária Rádiót, tehát, hogy bent a börtönben 25-28 emberrel egy szobában mindannyiuk elítéltek, tehát többen voltak, sokan voltak. Egy őszinte szót nem igazán volt, akivel váltani, viszont a Mária Rádióból érezte az ember a szeretetnek az áradását, érezte az ember, hogy itt valami van, hogy ezt felemel. Tehát jó érzés volt hallgatni, jó érzés volt énekelni a Mária Rádióban. Van egy dal, ami mióta ott hallottam legelőször a Mária Rádióban, itt vagyok most, jó uram, hozzád száll le dal. Így kezdődik az ének, azóta a kedvenc dalom. Egyszerűen az a dal is volt az egyik olyan dal, ami segített nekem a Mária Rádiót még hallgatni, mert napjában többször elhangzott ez a dal, mindig vártam, hogy mikor lesz az a dal, mikor lesz az a dal. Aztán majd megkérjük a kedves műsorvezetőket, hát hogyha ez az adás után be fogják játszani pontosan ezt a dalt, hogy értsék meg a kedves hallgatók is, hogy mi is a mondani valója ennek a dalnak. Nos, akkor hiában igaz, még nem volt a Mária Rádiónak, tehát nem volt ennyire elterjedve, mint napjainkban. Folyamatosan kérték a műsorvezetők, hogy hát lehetne betelefonálni, igaz, erre nem volt oda bent lehetőség, de lehetett levelet is írni. Írtam én egy pár levelet onnan bent föl a rácsos ajtók, a rácsos ablakok mögül, amit viszont többször be is olvastak a Mária Rádióban. Hát 2,5 év telt el nekem a 4 évből, 2,5 év után úgymond jó magaviseletért feltételesen szabad lábra helyeztek. Ebből a 2,5 évből körülbelül egy olyan 2 évet voltam aktív Mária Rádió hallgató, aktív imádkozó ember, aktív Isten útjait kereső ember, és már bent a börtönben, ugye, egy évvel telt után már a Mária Rádióból áradó szeretetnek a hatására történt mindaz, hogy próbáltam megélni bent a szeretetet. Most tudni kell azt, hogy odabent is, odabent, mindig így fogalmazok, a börtönben mindenféle ember van. Doktortól, ügyvédtől, hétköznapi emberi, meg aztán a társadalom teremére kiszorult emberi, sajnos ebből vannak több ember, mindenféle ember van. Ott őszintén beszélgetni nagyon-nagyon nehéz, hogy kapjál egy olyan embert, egy olyan barátot, hogyha akivel őszintén lehetne egy pár szót váltani, vagy esetleg a szeretetről lehetne pár szót váltani. Nem igazán volt erre lehetőség, és ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy a Mária Rádió által kapott szeretetet próbáltam azok az emberek közt megélni. Oda sok csúnya beszéd, sok rossz szó, sok agresszivitás megtörténik, elhangzik a börtön falai belül, és mind ezeket próbáltam én valahogy szeretettel kezelni. Egy olyan eset is volt, hogy kedves feleségem eljött, meglátogatott, és hozott nekem otthonról ilyen otthoni, hazai finomságokat, ilyen kicsi otthon főtt ételeket, és ahogy a látogatás lejárt, ha bementem a szobába, igazgatót vittem magammal, egy kis táskáskába, letettem oda az ágyam mellé, és utána rögtön mentem ki a Koncsak babbácsihoz, a kápolnába, és ott eltöltött óra, másfél, két óra után, amikor jöttem be, hát minden étel el volt tömvel az ágyamról. Hát az egész csomagban meg volt maradva két banán, amit a kedves feleségem behozott, és a többi étel az minden volt tömve. Hát igaz-e, 20-valamennyien voltunk akkor abban a szobában, tudtam én, hogy kik azok, akik eztet megtették, vagy megtehették, igaz-e? És a két banán igaz-e, hát négyen voltak azok az emberek, akik eltulajdonították annan az otthonról hozott finomságokat. Négyen voltak nekem, két banánom maradt, hát most mit csináljak, Istenem, a két banánt meghántottam, felvágtam négybe, ugye középen a két banánt is elmentem hozzájuk, és őszintén, tiszta szívvel, szeretettel átadtam nekik. És ezen ők elgondolkoztak, és látszott rajtuk, hogy elgondolkoztak. És este, tehát aznap este az eltulajdonított javaknak, az eltulajdonított otthoni finomságoknak nagy részét az ágyamon találtam meg. Tehát, hogy mennyire oda menni, és mennyire fontos a szeretetnek a megélése, akkor tudatosult igazán bennem, hogy szeretettel mennyi mindent lehet élni egy emberre. Meg aztán én is kaptam azokból a szeretetből. Koncsak agyáton kaptam rengeteg szeretetet, nem győzöm hangsúlyozni, a Mária Rádiótól kaptam rengeteg szeretetet. A kedves feleségemtől kaptam 15-20 oldalas leveleket, amelyekben mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy részletesen kifejtse, hogy ő mennyire szeret és mennyire bízik bennem. És ez, így ezek a szereteteknek az összessége, amely az segített, én azt mondom, hogy átélni azokat a napokat. És bár 2009. júliusában szabadultam én meg, azóta akkor jöttem haza, most 2013. szeptember végét éljük, tehát mindig, amikor a szeretet szót hallom valahol, vagy eszembe jut, vagy kifut a számon, akkor mindig eszembe jut nekem ez az együttes. Mária Rádió, Koncsak László és a kedves feleségem. Ahogy mondani szokták, sőt, tény is, hogy az Isten is igaz, embereken keresztül segít. Az embereket használja fel a művének a beteljesítésére. Én azt mondom, hogy ezek az emberek azért születtek, Koncsak László azért született, hogy a börtön falain belül nem csak, hogy engemet, hanem más embereknek is Isten igéjét hirdetni tudja. A kedves feleségemre pedig, hogy tekintek a mai napig, mindegy ajándék az Istentől. A Mária Rádió. Azt nem tudom szavakba mondani, tehát nap mint nap hallgatjuk a mai nap, mai napon is folyamatosan. A feltett célom volt nekem az, hogy amikor ott onnan kiszabadulok, legelőször valahova egy-kegy helyre megyek el, megköszönni a szűzanyának a segítségét, megköszönni azt a szeretetet, amit megtapasztalhattam. És a kegyhely után a legelső utam a Mária Rádióhoz lesz, hogy a Mária Rádiót, mert igaz-e, akkorjában indult meg a Mária Rádió, amikor én bent voltam, tehát egy teljesen új dolog volt a számomra is, és ő volt az, aki olyan sokat segített nekem, nem győzöm hangsúlyozni, és meg akartam látni, meg akartam érezni azoknak az embereknek a közelségét is, akiknek a hangjától sokszor hallottam. Hát így is történt, hogy július 2009. július végén, amikor kiszabadultam, amikor a lakatok lehúztak, és a szabad életbe léphettem, hát csíkszeredai börtönből, akkor legelőször a csíksomgyói szűzanyához mentünk hálát adni. Életemben nem volt akkor a hála a szívemben, mint akkor. Sírtam a Kresztovó lábánál, mint egy kicsi gyermek, hogy végre megkaphattam én ezt az ajándékot, hogy a feleségemmel együtt itt lehetek ezt szólna. Keddi nap volt, hazaérkeztünk, itthon a gyerekeim vártak, boldogsága, szeretette, úgy ugrattak az önembe a nyakomba, hogy nem lehet elmondani, nem lehet elfelejteni azt a pillanatot. Ez igaz, keddi nap volt, csütörtökön pedig már, hogy előzőleg bár egyeztettünk volna, autóba ültünk a kedves feleségemmel is, mentünk Nagyváradra a Mária Rádió stúdiójába. Ottam, hát Sejmes atyával akartam én mindenféleképpen akkor találkozni, az akkori műsor igazgatóval, aki hát nem volt ott, hanem helyette egy kedves munkatársa, Boldizsár Izabella névre hallgatott ő akkor még, ő volt ott, és ő hát nem ismert minket, nem tudta, hogy kik vagyunk, mi vagyunk, de nagy szeretettel fogadott, és ott, amíg beszélgettünk, hát megérkezett egyszer Sejmes atya is, hát amikor meglátott, ő szinte tudta, hogy hát én vagyok az a fickó, aki a börtönfalaiból belülről írt a Mária Rádióhoz levelet, írt neki levelet, és rögtön ölelt, szorított, csókolt, tehát azt a szeretetet, amit ő tanúsított akkor irántam, hogy egy börtönviselt embert, egy vadidegen ember, hogy tudott akkor szeretni, ez azt mondtam, hogy ilyen nincs is. Ilyen nincs is. És igaz-e, hogy a Mária Rádiónak a stúdiója Nagyváradon, én farkaslaki születésű vagyok, köztünk van egy olyan 300 kilométer, tehát 300 kilométeres út után voltunk, Sejmes atya, ő volt az, aki azt mondja, hol alusztok, ettetek-e, mit csináltok, na gyertek hamar, ügyesen, van 10 perc műsoridőm, vagy 10 perc dolgom, utána jöztök haza hozzám a lakásra, valamit, ami van, azt ott eszünk, ott alusztok nálunk, és így is történt. Így is történt. Hazavitt a lakására, közben neki el kellett mennie. Minket ott hagyott a lakásán, a kedves feleségemmel voltunk. Ennek mind a legfőbb mondani valója ennek az esetnek, hogy kedves Mária rádió hallgatók biztosan tudják, vagy ők is érzik, hogy amikor egy elítéltről beszélnek, vagy egy embert látnak, hogy na ez az ember volt börtönben. Tehát ilyen negatív előítéletekkel gondolunk rájuk, vagy gondolnak rájuk. És akkor egy ember, aki őszintén az Istennek él, a szeretetnek él, és egy most frissen börtönből kiszabadult embert ölel, csókol, elvisz a lakására, etet, itat, altat, önzetlenül. Hát eztet a szeretetet, eztet a bízalmat, tehát nem, hogy kifejezni nem lehet, nem is gondoltam volna én erre sosem. Ez volt aztán még egy olyan pont az életemben, amely erősen sokat nyomott előre. Most már lassan úgy nézem, az időnk jár le. Annyit fűznék hozzá, hogy azóta Istennek köszönhetően éljük a vallásos életet a kedves feleségemmel, tartjuk a kapcsolatot a Mária rádióval. Havonta kétszer Zalándok útra megyünk, minimum. Tehát tőlünk nem messze van Szőkefalvon, minden hónap 17-ét járunk oda engesztelésre, plusz minden hónap első szombatján Csíksomjóról Mária tiszteletre szoktunk elmenni. Hát, Medjugorjét, azt ott nem is hát, itt ki kell vágni azt a részt. Medjugorjét, de is, ha eljöttünk évente egyszer, minden évben egyszer azóta, sőt, egy esztendőben még kétszer is. Oda mindenkinek el kell jutni, Medjugorjéban. Ott érződik, hogy ott van a szüzanya, ott érződik, hogy ott van a szeretet áradása, a kegyelem áradása. Medjugorjét azóta mindenkinek ajánlom. Mai nap az életünk olyan formán alakul, hogy béke van, szeretet van a családban. Én úgy érzem, hogy most már lassan egy mintacsaládot, családunk van, egy mintacsaládunk, akire felnézhetnek. Hát ez pedig nem pedig csak nekem köszönhető, vagy nem is igazán magamnak. Ítélem én ezt mindennek a megtörténtét, hanem Isten kegyelmének, a kedves feleségemnek, az őszinte imájának köszönhetően, az ő türelmének. Most meg a gyulafehérvári pasztorációs iroda keretén belül indult egy felnőtt képző, egy továbbképző, ami ilyen lelki pásztori kisegítőköt tanít, toboroz, képez. Most ide járok én, hát egy éve van előletelve belőle, kettő még hátra van. Habár már most én fiatal családokkal szeretnék foglalkozni, fiatal problémás családokkal szeretnék foglalkozni, ezért is iratkoztam be ide, ezért is gondolom én, hogy ezt használta fel az Istenke, hogy ide engemet elvezessen erre a képzésre. Viszont lehet, hogy más útjai vannak nekik. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben börtönpasztorációt fogunk végezni. Hát ugyancsak a csíkszeredai börtönben, mivel hogy sajnos picit később a megszabadulásom után megszűnt a börtönpasztorációs poszt, és most semmiféle vallásos tevékenység nincsen magyar ajkú személyeknek a börtön falain belül. Hát most dolgozunk rajta, papírok intézése van folyamatban, hogy önkéntesen járogatnék be, mennék be Isten igéjét hirdetni az ott a lévő embereknek, tehát a börtönfalaim belül levő embereknek, akik esetleg egy picit szükségét is érzik, vagy főleg azoknak, akik nem érzik, hadd vigyük be oda a szeretetet. Hadd adjuk át nekik is, hadd érezzék meg ők is azt, amit én megéreztem. Mert hogy én úgy tekintek rá, hogy a börtönre azt mondják egy közmondás, hogy minden embernek van egy téglája a börtönfalaiban. Van, aki kiveszi, van, aki nem veszi ki. Na hát, sajnos egyre többen vagyunk olyanok, akiknek szükségünk volna, vagy szükségünk volna a börtönre, hogy ha más helyen nem, hát akkor legalább ott legyen időnk odafigyelni a szeretetre, legyen időnk odafigyelni Isten igényére, és legyen időnk ráfókuszálni, legyen időnk ráhangolódni, hogyha saját magunktól a szabad életben, hogyha nem tudunk rá figyelni, nem a mai futós, gyors világban, igaz-e, ahol nincsen időnk még csak egymásra sem, nincsen időnk egymás számára. Oda bent van idő megállni. Én most nem akarom azt mondani, hogy minden embernek be kellene jutni oda, hanem azt szeretném csak, hogy akik oda bent vannak, akiket már a sors oda vezetett, akiket már az Isten úgy akarta, hogy oda jussanak, ők is éljék meg, tapasztalják meg a börtönfalai közt az Isten jelenlétét, mert Isten ott is jelen van. A szeretetet, a békét, és amikor onnan kikerülnek ismét a szabad életbe, akkor már legyen egy fogópontjuk, legyen egy életútuk kialakulva, amiben kapaszkodva nem olyan útat járnak, hogy egy év múlva, vagy fél év múlva, vagy akár egy-két hónap múlva oda-vissza kerüljenek, hanem hogy boldogan, szabadon, Isten útját járva élni tudjanak. Hát én ezekkel a gondolatokkal kérem a kedves Mária rádió hallgatókat, hogy amikor rózsafűzért imádkoznak, hogyha mindig nem is, de néha-néha azért emlékezzenek meg a börtönben levő emberekről, emlékezzenek meg a börtönben lévő Istentől távol álló emberekről, és kérjük a mennyei atyát, hogy világosítsa meg az ők szívüket is, az ők lelküket is, és hadd legyenek ők is a társadalomnak ügyes, talpra esett, Isten szerető emberei. Ezekkel a gondolatokkal búcsúznék, további áldott napot kívánok mindannyiuk számára. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!